2023 túrautó World Tour nyertese, ami, ha úgy tetszik, világkupa vagy világbajnokság, hiszen jelen pillanatban ennél magasabb szintű túrautózás globálisan nem létezik. Mihelis Norbert, aki nemrég hazaért erről a nagyon-nagyon hosszú ausztrál és makaói körútról, de itt van a vonalban. Mihelis Norbertnek szívből gratulálunk. Szia, Norbi!
Szia, Zoli! Köszönöm szépen!
Hát ez óriási menet volt így a végén, nem is tudom, hol kezdjük. Mondjuk ott, hogy leülepedett már most ezt a beszélgetést 3-4 nappal a győzelem után rögzítjük. Feldolgoztad, leülepedett, úgy tudod már, hogy mi történt veled, körülötted?
Nagyjából, igen. Emlékszem az első bajnoki címre, ott nagyjából volt egy 2-3 hónap, amíg tartott ez az emésztési folyamat. És nem tudom, hogy a második alkalomnál az ember felkészültebben várja-e ezeket az érzelmeket, vagy könnyebben dolgozza fel ezt a feszültséget, de hogy leülepedett. Megértettem, megemészhettem, ami történt. Ez nem jelenti azt, hogy ne élvezném, borzasztóan élvezem ezt a helyzetet. Nagyon jól érzem magam a bőrömben. És mindig rájövök, hogy versenyzőként, amikor felteszik a kérdést, miért csinálom azt, amit csinálok, vagy miért szeretem, akkor elmondom mindig, hogy nyilván nagyon szeretek autót vezetni, meg versenyautót vezetni, meg másokkal versenyezni, de az az érzés, amikor megvan egy bajnoki cím, az a nem is tudom, hogy fogalmazzam, azok az érzelmek, azok nagyon nehezen reprodukálhatóak más dolgokkal az életben, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy most megint az lesz, hogy élvezem a pillanatot, eltelik néhány hét, és akkor úgy fogom magam érezni, hogy ha semmi nem történt volna, és a testem meg az elmém az csak arra vágyik, hogy ezeket az érzéseket majd még egyszer átélje, és igazából ez az a motiváció, ami szerintem engem is hajt további sikerek felé majd.
Ha valaki erről részletesebben szeretne tájékozódni vagy olvasni, akkor ajánlom szíves figyelmébe a mihelis.hu-n elérhető blogbejegyzésedet, ahol nagyon-nagyon részletesen, nagyon őszintén írsz például arról, hogy mik az azonosságok és a különbözőségek a két bajnoki cím között, meg úgy az egésznek az érzelmi hátteréről. Norbi, van annak bármi jelentősége, hogy Makaóban tetted fel a koronát az idei teljesítményedre, azon a pályán, ahol 13 évvel ezelőtt akkor még egy más néven futósorozatban, de mégiscsak a túrautózás top kategóriájában első futamgyőzelmedet arattad?
Nagyon különleges ez így. Egy kicsit úgy érzem, mintha bezárult volna egy kör. És tervezek még versenyezni, de az, hogy Makaóban nyertem az első világbajnoki futamomat, emlékszem az érzésre. Nagyon-nagyon különleges emlék nekem a mai napig az a futamgyőzelem. Nagyon hasonló érzések szabadultak fel bennem, mint az első bajnoki címemnél, illetve most a legutolsónál is. És az, hogy Makaóban ennyire szoros küzdelemben tudtam diadalmaskodni, az megint csak azért különleges, mert számomra ez a helyszín ez nagyon sokat jelent. Másrészt meg Makaó nagyon, nagyon veszélyes, meg nem hiába hívják a kelet Las Vegasának. Tehát az a millió, hogy egy kaszinóvárosban, egy nagyon veszélyes, nagyon nagy hagyományokkal rendelkező utcai pályán, ugye nagyon kemény küzdelemben dől el a bajnoki cím sorsába, szerintem van egy kicsi, hát nem romantika, de extra fűszer.
Igen, azok kedvéért, akik talán nem ismerik annyira az autósport világát, mondjuk el, hogy ezen a hétvégén, ugye, amint ti is versenyeztetek, 70. alkalommal rendeztek Makaó utcáin egy különleges versenyt. Annak idején itt még Ayrton Sennák és Mika Häkkinennek is versenyeztek. Igen, most is volt ugye formautós futam is a Forma 3-asoknak. Tehát aki Makaóban győzni tud, az tényleg egy külön polcra kerül az autósport világában, és hát, hogy itt sikerült behúzni a címed, ez egészen elképesztő. Azt figyeltem, amennyire tudtam nyilván több ezer kilométeres távolságból a televízió képernyőjén keresztül, Norbi, hogy egyben voltál, nem billentél ki, sem Sydneyben, sem Bathurstben, annak ellenére, hogy ugye a második ausztráliai versenyen, ha csak minimálisan is, de lekerültél a ponttáblázat a pontverseny éléről, hanem folyamatosan, szisztematikusan tudtad, hogy mit kell csinálni. Tehát tényleg, mintha meg lett volna az a tapasztalat, annak a tapasztalata, hogy igen, te már jártál ezen a territóriumon, te már egyszer átélted ezt, és most sokkal tudatosabb vagy. Jól láttam?
Valóban így volt, de hozzá kell tennem, hogy a bajnoki címért folytatott küzdelemben az ellenfeleim is azért sokat látott autóversenyzők. Tehát mind a ketten bajnokok, mind a ketten ugye ismerik a bajnoki küzdelemnek minden apró részletét. Amire én nagyon büszke vagyok, hogy egész évben nagyon kiegyensúlyozott voltam. Tehát, hogyha le is csúsztam a bajnoki tabella éléről, akkor is tudtam, hogy igazából nincs gond. A lényeg az az, hogy én összeszedett maradjak, és ez nyilván ilyen közhelyesnek tűnik, meg sokszor elmondja minden sportoló, meg autóversenyző is, hogy aki kevesebbet hibázik általában egy bajnoki küzdelemben hasonló technikai feltételek mellett, az nyeri a bajnoki címet, de hogy annak mi a kulcsa, hogy egy ember vagy egy versenyző keveset hibázzon, azt szerintem nagyon kevesen tudják. És az én esetemben én szeretem magamat analizálni, szeretem megtalálni az apró, hogy mondjam, plusz hozzáadott dolgoknak a kulcsát, és saját magammal kapcsolatban én arra jöttem rá, hogy nekem egy feladatom van magamra figyelni. Tehát, hogy én általában, hogyha elkezdek másokkal foglalkozni, akkor hát ez a teljesítményemre nagyon rövid ideig van csak jó hatással. És egy ilyen kielezett bajnoki küzdelemben meg hát számomra az volt a kulcs, hogy azt csináljam, amit én tudok, azzal foglalkozzak, ami az én feladatom, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ez sikerült is.
Mindenki koncentráljon a saját játékára, és erőltesse ő rá az akaratát a többiekre. Lehet, hogy ez ilyen szempontból is egy nagyon komoly, sőt, biztos egy mentális hadviselés. Ugye Rob Huffról és Jan Erlaséről van szó, sokat látott, rendkívül tapasztalt, és nagyon-nagyon jó autóversenyzők. Általában egyébként nem szoktam foglalkozni a kommentátorok teljesítményével, de bizony Makaóban egy kicsit zavart az angol száz kommentátorok azon hozzáállása, hogy azért Rob Huffot egy picit többször említették, hogy mi kell neki ahhoz, hogy játékban maradjon, illetve megnyeri a bajnoki címet, de megbocsátottam nekik abban a pillanatban, amikor téged a megfelelő pozícióban intettek le. Ugye milyen banális hiba Rob Huffal az történt, hogy a motorháztető egyszer csak megérkezett a szélvédőjére, és ki kellett állnia. Nem ezen múlott, de azért hát nyilvánvalóan ez nem könnyítette meg a dolgát, sőt.
Igen, igen. Ugye három körrel a vége előtt történt ez az eset. Ez a második futam volt Makóban, ugye a szezon utolsó versenye. Ugye Huffnak arra volt szüksége, meg Erlasének is, hogy megnyerje a versenyt. Ugye ők csak akkor tudtak volna játékban maradni.
Miközben te a tizedik helyről indultál?
Én a tizedik helyről indultam, ugye első voltam az időmérőn, a második futamra megfordították a rajtsorrendet. Nekik kockáztatniuk kellett. Én meg ilyen lesipuskás módjára, ugye rajtnál előztem egyet, jó sikerült a rajtom, pont a csapattársam elé kerültem, és láttam, hogy mi történik magam előtt. Azt is láttam, hogy Huff próbálkozik, azt is láttam, hogy nagyon magabiztosan megy előrefelé, de hogy nekünk megvolt minden forgatókönyvre a stratégiánk. Tehát én azt is éreztem, hogy az én autómban, meg a vezetésben is van még tartalékom, tehát abban az esetben, hogyha ő mondjuk még előzött volna kettőt, akkor is én úgy érzem, hogy a 9-ről a 8-ra simán előre tudtam volna lépni. Ugye nekem abban az esetben, hogyha ő megnyeri a versenyt, akkor a 8. hely is elég lett volna ahhoz, hogy megnyerem ezt a bajnoki címet, de utólag már igen, ezek a mi történt volna, ha én is voltam sokszor ebben a helyzetben. A lényeg az, hogy én úgy érzem, hogy minden pillanatában a makai hétvégének igazából én vagy mi irányítottunk, és ez volt a fontos.
Ha már Makaóról ilyen hosszan meséltél, kérlek mondd el, hogy milyen Bathurstben versenyezni, és mielőtt válaszolnál, minden hallgatónknak azt javaslom, hogy ha lehetősége van egyszer egy szimulátorban kipróbálni, akár egy játék szoftverben kipróbálni a Mount Panorama Circuit-et, akkor tegye meg, mert a világ egyik legkülönlegesebb pályája, és ezen te most versenyeztél, sőt, futamot tudtál nyerni a középsőt.
Igen, igen. Hát nekem mindig nagy álmom volt, hogy ide eljussak. Egyrészt Ausztrália nekem, sok helyen jártam már a világban, de Ausztrália az kimaradt. Tehát Bathurst nélkül Ausztrália is egyébként egy nagy élmény volt. Nagyon szívesen visszamennék oda bármikor. De az, hogy elutazhattam egy új kontinensre, és ott egy ilyen pályán versenyezhettem, az tényleg a bajnoki címet leszámítva egyébként számomra az idei év csúcspontja volt, ha a szakmai pályafutásomat nézem. És csak csatlakozni tudok hozzád. Bárki, aki érdeklődik az automotorsport iránt, mondjuk követi a Forma 1-et, nem biztos, hogy hallott Bathurstről, mert ugye a Forma 1 nem látogatja, ugye nem is tudna szerintem ezen a pályán versenyezni. Mindenképpen. Vagy nézzen néhány belső kamerás felvételt, vagy töltse le bármelyik autós szimulátor programra, és ahogy te is mondtad, menjen néhány kört, mert rá fog jönni, hogy vannak még érdekes pályák a világon, mondjuk a megszokottakon kívül.
Ha már Ausztrália, láttam, hogy a kötelező kenguru simogatáson te is túlestél, de jól emlékszem, hogy jól láttam, hogy szörföztél, és kipróbáltad a szörföt?
Szörföztem.
Milyen volt?
Nem az én sportom. Ez a szörf. Szóval nem tudom, Zoli, de nem tudom, neked is biztos van, hogy nagyon jól néznek, nagyon vagány, és én is, tehát hogy nyilván szeretek vízben lenni, most is onnantól kezdve, hogy ráéreztem, hogy milyen ráállni a szörfdeszkára, úgy nem is azt mondom, hogy élveztem, de hogy elkezdtem érezni azt, hogy ez miről szól, de hogy van valamiért nálam nem kattam, akkor meg, szerintem ez a szörf.
Számunkra marad a hármas körös, illetve az Orfűi tó, ott lehet vizeskedni. Amúgy meg, amikor először jártam Ausztráliában a Forma 1-nek köszönhetően, akkor egy gyerekcsoportot láttam meg, mindenki vitte a kis szörfdeszkáját, és megkérdeztem, hogy ez valamit a folyam. Igen, és mondták, hogy nem, tesi órájuk van. Tehát, hogyha gyerekkoruk óta ezt tanítják nekik, akkor nyilván más a hozzáállásuk a sporthoz. Norbi, ugye Mikel Ascona is azért ott sertepertért körülötted az év szinte teljes egész. Így utólag elmondható-e, hogy volt-e egy határozott döntés, vagy pillanat, vagy helyzet, amikor azt mondta a BRC Hyundai csapata, hogy te vagy a kedvezményezett, ha esetleg úgy alakulna egy-egy futam?
Volt, igen. Azt hiszem, hogy talán a makai futam előtt volt egyértelműen kimondva, de apró döntésekből meg utasításokból azért érződött, hogy ahogy közeledik a szezon vége, úgy helyeződik át rám a hangsúly. Ami nem azt jelentette, hogy most én jobb autóval megyek, vagy bármiféle nagy előnyt élveztem volna, ez egyszerűen arról szól, hogy ha úgy alakul, hogy ott vagyunk egymás közelében, akkor szerintem Ausztráliában a Bathurst-i versenyen, illetve Macau-ban is jött volna az üzenet, hogy el kell, hogy engedjem. De nem volt egyébként ilyen konkrét eset, hogy így kellett segítenie.
Nem tartalak fel, kettő kérdést szeretnék még feltenni. Borisov Dániel személyében azért egy komoly pozícióban lévő honfitársunk is segítette ezt az utat. Milyen volt vele a viszonyod? És mit csinál pontosan a csapaton belül?
Boriszt 7 éve ismerem. Ugye a volt versenycsapatomban, a Mirában volt versenymérnök, és 2 évvel ezelőtt, amikor az én olasz versenymérnököm kiesett mellőlem, akkor megkérdezte a Hyundai Motorsport, hogy nem tudok-e valakit javasolni az olasz mérnök helyére, és én mindjárt mondtam a Boriszt. És szerencsére meg is tudtak egyezni, úgyhogy 2 éve magyar versenymérnököm van, nagyon-nagyon nagyra tartom Dánielt, nagyon örülök neki, hogy nem... Közösen jutottunk fel a csúcsra, láttam, hogy ez neki is mennyire sokat jelent, és az ilyen teljesítményemre is nagyon-nagyon jó hatással van, hogy ilyen, hát majdnem, hogy nem azt mondom, hogy baráti viszony alakult ki közöttünk, és kis túlzásra minden rezdülésemet tudja már Borisz. Tehát, hogyha rosszabb napom van, azt mindjárt látja rajtam, mindjárt tudja is, hogy mikor nem kell hozzám szólnia, és nyilván ez fordítva ugyanígy van az én oldalamra, és szerintem igenis számítanak ezek az apróságok egy ilyen nagyon kiélezett bajnoki küzdelemben.
Végezetül pedig arról, hogy látod, lesznek-e hibrid erőforrások a TCR-ben, illetve újra az FIA égisze alatt rendezhetik-e esetleg a bajnokságot, akár már a következő évtől?
Hát ez jó kérdés. Ugye amióta én versenyzem, az idejévet leszámítva mindig a Nemzetközi Automobil Szövetség égisze alatt a futóbajnokságban küzdöttem én is. De megmondom neked őszintén, Zoli, azt, hogy most nem sok mindent vettem észre abból, hogy ez nem FIA bajnokság. Tehát a személyes oldalról nézve nekem kis húzása mindegy, hogy FIA pecsétel ellátott bajnokság lesz ez, vagy jövőre. Tudom, hogy egy gyártónak fontos, nyilván egy autógyártónak fontos, hogy olyan bajnokságban tudjon kommunikálni eredményt, ami Nemzetközi Automobil Szövetség égisze alá tartozik. Szakmai szempontból versenyzőként meg nekem tényleg mindegy. ilyenkor általában az van, hogy amikor közeledünk egy adott szezon vége felé, akkor nagyon sok hír felröppen a következő évvel kapcsolatban, és akkor általában ezeknek a híreknek csak a fele szokott igaz lenni. De versenyzőként nekem az, hogy most lesz-e hibrid erőforrás az autóban jövőre, vagy nem, ez nem igazán fogja befolyásolni a felkészülésemet, de én azt gondolom, hogy ez fontos lépés. Tehát, hogy a mi bajnokságunknak is fontos üzenet a környezettudatosság, mindenképpen lépni kell ebbe az irányba. Szerintem egyébként a hibrid hajtás egy olyan technológia, ami biztos, hogy nagyon sokáig velünk marad majd, és pláne ezért én támogatnám, hogyha a sorozat ebbe az irányba lépne, de az, hogy ez megtörténik, azt egyelőre nem tudom biztosan megmondani.
A csapattal, a BRC Hyundai-jal folynak már tárgyalások a folytatásról?
Igen. Nyilván nagyon, én soha nem titkoltam, hogy nagyon jól érzem magam ebben a közegben. Látszik, hogy a Hyundai-nak fontos az, hogy bármilyen szakákban képviselteti magát automotorsportban, hogy jól menjen, tehát hogy szerintem jó embereket alkalmaznak, és el is költik a szükséges pénzt ahhoz, hogy sikeresek legyenek, és versenyzőként igazából nem kívánhat sokkal többet az ember, de hogy nyilván ilyenkor van az egyik oldal, meg van a másik oldal, vannak az egyik, meg a másik oldalnak igényei, nyilván én is régóta csinálom ezt, vannak azok a helyzetek, amikor ki kell használni, hogy az ember jó alkupozícióban van, és jól meg kell érezni, hogy meddig lehet feszíteni a húrt. Szerintem ez is, hogy mondjam, egy kicsit ez ilyen tánchoz hasonlítható, de onnantól kezdve, hogy a felek ismerik egymást, néha ilyen vicces szituációkat eredményez. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy soha nem lehet kimondani, pláne automotorsportban, hogy mi fog történni néhány hónap múlva, de én úgy érzem, hogy most mind a két oldalról, mármint az én is, a Hyundai oldaláról is megvan a hajlandóság a folytatásra, de már várjuk meg, hogy milyen irányba fejlődik a bajnokság. Ugye én is azért sok mindent láttam már, nincs jelenleg aláírt szerződésem 2024-re, de ez nagyjából az ezt megelőző években is mindig így volt az adott év novemberében.
Norbi, nagyon szépen köszönöm, hogy összefoglaltad ezt az elképesztően intenzív 3-4 hetet, illetve az egész sorozatot. Szívből gratulálok, nagyon sok sikert kívánok a tárgyalásokhoz. Óriási éved volt, hiszen ne feledjük, hogy időközben a rallit is kipróbáltad, nem is akármilyen eredménnyel, úgyhogy lesz mit feldolgozni és kipihenni. Nagyon köszönöm, és még egyszer szívből gratulálok, Norbi.
Köszönöm szépen.